Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért köszönjük neked a te házadat, és köszönjük, hogy ez előszobája a te országodnak. Mindig, amikor ide jövünk, akkor mennyei érintéseket várunk tőled, onnan felülről való erőket, mert felülről való a feladat, az elhívás, és a vágy is bennünk, hogy másképp éljünk, hogy puszta létnél több legyen az életünk. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy jó forrás a te forrásod, hogy jó kérés tőled, szent lelket kérni, igét, megértését kérni, és erőforrást kérni ahhoz, Urunk, hogy akaratod szerint élhessünk. Hadd kérjük valóban ezeket, amiket énekeltünk. Adj, Úristen, nékünk szent lelket, szent igédben építs meg minket. Adjad megismernünk természetünket, tekints meg szükségünket, könyörgésünket, adj igaz hitet. Ó, Szentlélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket. Vigasztalj meg minket, s igazgass minket, hogy halván megérthessük te szent igédet, üdvösségünket. Ámen. Kedves testvérek, ma délután újra Eszter könyve had legyen soron. Néhány mondatban összefoglalom az egész könyvet. A délutáni igehirdetés alapigéje az Eszter könyve második részéből lesz, a 21. verstől kezdődően a harmadik rész teljes fejezete. Egyszer, amikor Mordokája királyi udvarban volt, Biktán és Teres, a király küszöbét őrző két háremőr megharagudott Xerxész királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokáj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mindkettőt felakasztották, és föl is jegyezték ezt a történetek könyvébe a király jelenlétében. Ezek után nagy méltóságra emelte Xerxész király az agági Hámánt, Hammadétá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető embernél. A király összes udvari emberei, akik a király udvarban voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokáj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Ezért a király udvari emberei, akik a király udvarban voltak, megkérdezték Mordokájt, miért szeged meg a király parancsát? Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokáj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy ő zsidó ember. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokáj nem hagy térdet és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy melyik népből való, hanem arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson Xerxész király egész birodalmából. A király uralkodása 12. évének első hónapjában, Nisza hónapban Púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra, és hónapról hónapra a 12. hónapig az Adár hónapig. Akkor ezt mondta Hámán Xerxész királynak. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között, birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más népétől, és a király törvényeit sem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. A király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék azt a király kincstárába. Ekkor a király lehúzta kezéről a pecsétgyűrűt, és az agági Hámánnak, Hammedátá fiának, a zsidók ellenségének adta. Majd ezt mondta Hámánnak a király. Az ezüst maradjon a tied, a néppel pedig tedd azt, amit jónak látsz. Az első hónap 13. napján hívatták a királyi írnokokat, és megirattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Xerxész király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. Elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, vagyis Adár hónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót. ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Az iratszövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Susán városában riadalom támadt. Nos, ahogy ígértem, gyorsan összefoglalnám ezt a rövidke könyvet. Azt kell róla tudni, hogy nem szerepel benne Isten neve. És délelőtt is elmondtam azt, hogy sokáig kérdéses volt, hogy belekerüljön-e a kánonba egyáltalán, de hogyha az ember úgy olvassa ezt a könyvecskét, hogy ismeri a Szentírás összefüggéseit, és ismeri általában a Szentírás lelkiségét, akkor felfedezi, hogy nincs azzal semmi baj, hogy nem szerepel benne Isten neve, mert Isten hatalmas tetteiről szól, az ő cselekvéseit lehet itt szépen számba venni, és azt, hogy hogyan szabadítja meg már megint az ő népét. Egyébként olyan jellemző az, testvérek, hogy Isten népe mindig szabadításra szorul. És most nem csak a zsidóságra gondolok, mert ők ennek eklatáns példái, hanem az a nép, amelyiket Jézus Krisztus kihívta. Az a kicsi nyáj. Arról tudjuk, hogy a nyájnak nem az a természete, hogy erős körmökkel, meg fogakkal, meg mindenféle támadó, zsákmányoló eszközökkel van felszerelve, hanem az a nyáj, amelyik védelemre szorul. Amelyiknek mindig nagyon kell a pásztor. Isten népe, mint kicsi nyáj, úgy van ebben a világban, hogy mindig rászorul az ő nagy pásztorára, védelmezőjére, és mindig szabadításra szorul. És ezt a személyes életünkben is látjuk, hogy 6 baja van az igaznak, és mind a 6-ból, sőt a 7-ből is kimenti őt az Úr, de mindig meg kell minket menteni, mert ez a világ természete, hogy nem kedvez a hitéletnek, és azt mondja a Szentírás, hogy akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak. Nos, itt azt látjuk, hogy Isten megmenti újra az ő népét. Az Eszter könyve úgy indul, hogy egy családi konfliktusba lépünk be, a király és a királyné között, Xerxész király és az ő felesége között van ez a konfliktus. Xerxész király, a perzsa fejedelem, Krisztus előtt 480 táján uralkodott, ha oda visszamegyünk most időben, és ez az az időszak, amikor az elhurcolt, deportált zsidók egy része még ott élt Perzsiában, a másik felét már hazaengedték, választani lehetett, volt, aki ott maradt, és volt, aki hazament Jeruzsálembe. Nos, itt van egy maroknyi zsidóság, itt van ez a családi konfliktus, az a helyzet, hogy a királyné megsértette a férjét, a férjét leteszi a királynéságból, és új királynéra van szükség. A tanácsadók azt mondják Xerxésznek, hogy hívasd össze a birodalom legszebb lányait, és aztán ezek közül válasz. És a király kiválasztja Eszter királynét, Esztert, ezt a fiatal lányt, aki zsidó származású, egyelőre még nem tudja róla a király. Eszterről azt tudjuk még, hogy ő egy árva gyermek, akit nem a szülei, hanem a nagybátyja nevelt föl, ez a bizonyos Mordokáj, aki szintén szereplője a történetnek, és aki szintén a királyi udvarban dolgozik, ő is egy hívő ember. Ez a gyám apa mindent megtesz azért, hogy Esztert hitben nevelje, óvja, védi, még itt is, amikor királyné lesz, mindig oda megy a palota őrségéhez, igyekszik információt szerezni róla, imádkozik érte, szemmel tartja, amennyire lehet. A Mordokáj, a gyám apa oldalán is történik egy konfliktus, erről olvastam most ezt a részt, mégpedig az, hogy egy nagyon magasra helyezett királyi tisztviselő előtt ő nem hajlandó térdet hajtani, nem azért, mert nem tiszteli, nem azért, mert ő most lázadászik, nem azért, mert keresi a balhét, hanem azért, mert zsidó ember lévén ő nem hajthat térdet Istenen kívül emberek előtt. Ebből aztán nagy felhajtás támad, olyannyira megharagszik Hámán, és annyira kinövi magát ez a probléma, hogy azt látjuk, hogy egy totális etnikai tisztogatást tervez itt el Hámán, és belerántja ebbe a királyt, aki nem látja át ezt az egész dolgot, de keresztül viszi Hámán, hogy szülessen egy törvény, amit aztán írásba adnak, és elviszik az összes tartományba, és van egy nap, amikor a zsidókat büntetés terhe nélkül, vagy büntetlenül le lehet mészárolni. Ez a terv, ez a haditerv. És amikor kiderül ez a gazság, akkor Mordokáj megkeresi a lányt, a lányát, Esztert, és arra kéri, hogy tegyen valamit. Szóljon a királynak, kérjen tőle segítséget. Eszter először tiltakozik, azt mondja, hogy ezt nem lehet. Akit nem hivat a király, az nem léphet be a király tróntermébe, biztonsági és egyéb okokból. Ha valaki ezt mégis megkísérelné, akkor a katonák lerohanják és lemészárolják. Az életével játszik, aki hivatlanul belép oda. Mordokáj azt üzeni neki, hogy lehet, hogy most megkíméled az életedet, ha nem mész a királyhoz, de ha sor kerül erre a mészállásra, akkor te se fogsz kimaradni, mert te is zsidó származású vagy. És akkor Eszter végül elvállalja ezt a szolgálatot, megerősíti magát lélekben, azt kéri, hogy jó, bemegyek a királyhoz, de ti imádkozzatok értem és böjtöljetek, bemegy a királyhoz, és a királytól kegyelmet kap. A történet végét nem olvastam el, nem csak Eszter menekül meg, hanem sikerül megmenekíteni a zsidóságot is, és ezt a nagy szabadulást ünnepli a zsidóság évente a Púrim ünnepen, ami az ő nagy háladó ünnepségük. Délelőtt arról volt szó, hogy hogyan jut el Eszter arról a pontról, hogy nem akarom, nem merem és félek, addig a pontig, hogy bemegyek a királyhoz, ha elveszek, hát elveszek. A tiltakozástól hogyan jut el odáig, hogy a küldetés ráadja testét, lelkét, és elvállalja azt a feladatot, amit Isten és az ő népe rábíz. Most egy kicsit menjünk tovább a történetben, vagy más részletére fókuszáljunk, és három szereplővel kapcsolatban szeretnék három dolgot elmondani. Az egyik szereplő az Eszter lesz, a másik Mordokája, gyámapa, és a harmadik pedig Hámán. Testvérek, Eszterrel kapcsolatban az az üzenete, vagy legalábbis az egyik üzenete ennek a történetnek, hogy a kiváltság Isten rendje szerint az mindig együtt jár a szolgálattal. Hogy a méltóság az mindig nagy felelősség is. Az csak a világban van, hogy aki kiváltságos és nagy méltóságra és hatalomra kerül, az onnantól kezdve úgy tartja magát számon, mint aki most aztán jó helyen van. Most már nem kell, hogy fájjon a feje semmi miatt. Biztonságban van, mindene megvan, és ha csak valami nagy hibát el nem követ, vagy valami nagy bakit, akkor tulajdonképpen őt innen kirobbantani nem lehet. Megvan oldva az élete, legalábbis az egzisztenciája. A világban ezt jelenti nagy méltóságra jutni és kiváltságosnak lenni. Ezeknek áll a világ, áll a vál. Isten igét pedig, hogyha látjuk és végignézzük, akkor azt látjuk, hogy sorra, akiket Isten kiemelt, magas posztokra helyezett, vagy kiváltságokkal ruházott föl, azt nem azért tette, hogy ők annál inkább most aztán dőzsöljenek, vagy lógassák a lábukat, hanem mindig a közösségért tette őket olyanná vagy azzá, mindig az ő népéért, vagy az egész emberiség javáért, ahhoz mindig kötődik egy feladat és nagy felelősség is. Készülés közben eszembe jutott Dávid király, nem fogok róla most sokat mesélni, mert nagyon sokat lehetne. Dávid az a király, aki az első számú, aki Isten szíve csücske, az ő szíve szerint való férfi, a király, akire hivatkozik az egész Ószövetség visszamenőleg, hogy bezzeg Dávid idejében. És tényleg nagyon sikeres volt, Isten megáldotta őt. Érdemes lenne megnézni az ő életét, hogy külön-külön spirituális területen az ő fejlődését, az ő személyiségének a fejlődését, a családja életét is. Érdemes lenne megnézni a politikáját például. Nagyon ügyesen csinálta a dolgokat, nagyon jól bejöttek a számításai, az, ahogyan például a fővárosnak a helyét kiválasztotta. Az, ahogyan megtanult távolságot tartani különböző oldalaktól, ha tetszik, pártoktól, ahogyan óvta ezt a szabadságát, jogait, amiket ő magának szerzett. Tehát nagyon jól csinálta dolgokat. Az ő idejében volt a legnagyobb az ország. Az ellenfelei komolyan vették, és nem becsülték le többé. A határokat tiszteletben tartották, amiket Dávid felállított. A paktumokat betartották is a szövetségeket, sőt, ők kértek szövetséget Dávidtól. Azt mondta nekünk, nagyszerű, micsoda karrier. De gondoljanak arra, testvérek, hogy mennyire fegyelmezte is Isten az ő fiát, és mennyire ott volt Dávidon az ő szeme. És mennyire nagy volt Dávidon a felelősség. És ő nem lébecolhatott, és nem ötletelhetett. És nem úgy járkált ebben a királyságban, hogy övé, faltól falig minden. Hanem ő úgy volt ott, mint aki elszámolással tartozik Istennek. Hogy ez Isten népe, amelyiket ő vezeti. Neki Isten koncepcióját kell követnie. Ez nem az ő cége. Ő elszámolással tartozik mindenért. És olyan megható az olvasni róla, amikor egy csata előtt, amikor pedig megvoltak az emberei, megvoltak az eszközei, jók voltak az arányok is. Soha nem tartotta magától értődőnek, hogy győzni fogunk. Soha. Megkérdezte, hogy Uram, menjek el most a filiszteusok ellen? És azt mondta az Úr, hogy menjél. Nagy győzelmet arattak. Két nap múlva megint ott volt egy ilyen helyzet. És ő újra megkérdezte. Nem úgy volt vele, hát most jó svungba vagyunk, jó szériába vagyunk, menni fog, hát tegnap előtt is sikerült. Menjek-e ma is? Ma nem menj le, mondta az Úr. Tehát annyira rászorult Isten segítség, és annyira tudta a helyét, és tudta azt, hogy a méltóság, a kiváltság, a királyság az felelősséggel jár, és feladattal, és a közösségért kapta azt, amit kapott. Nos, ezt látjuk Eszter életében is, hogy azért került ő királynéságra, azon túl, hogy a király személyes ízlésének ő megfelelt, mert Isten már előre látta, hogy jön egy olyan szituáció, kerekedik a vihar, jön a nagy katasztrófa rájuk, jön egy olyan helyzet, amiben Esztert használnia kell, mint eszközt. De így gondolhatunk Józsefre is, hogy ez a fiúcska otthonról kikerül, elkerül Egyiptomba, sok szenvedésen át a fáraó második embere lesz, de nem azért helyezi őt ilyen magasságba Isten, hogy akkor most már jól érezze magát, hanem mert Isten látja, hogy jön az éhínség, a fél világ éhezni fog, és Jákob fiai is jönnek majd gabonáért. És akkor legyen valaki, aki Isten terveit ismeri, érti Isten szavát, aki bölcsesség van, aki részlehajlás nélkül tisztességgel el tudja végezni a gabona osztás feladatát. És ha új szövetség népére gondolunk, ha valaki hitre jut, és abban a státuszba kerül, hogy Isten gyermeke lett, az nagy méltóság és nagy tisztesség. Nos, a kezdődhet a lábmosás szolgálata. Ezt látjuk Jézus Krisztusnál is, hogy ő, aki mindenek fölött való volt, vette a kendőt és az edényt, és lehajolt és mosta a tanítványok lábát. Mert nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Testvérek, érdemes lenne egyszer kigyűjteni és megtanulgatni Isten országának a törvényeit. Hogy itt más törvényszerűségek vannak, mint ebben a világban. El is mondja itt az egyik tisztartó a királynak. Van egy nép a te országodban, amelyik elkülönülten él, és más törvényei vannak. Isten népének más törvényei vannak. Isten népe között nem az a vezető, aki minél magasabbra helyezkedett, akit minél többen szolgálnak, hanem az a vezető, aki sokaknak szolgál, és sokak terhét hordozza. Jézus Krisztus ebben a modell és a tökéletes prototípus. No, ennyit Eszterről. A méltóság, kiváltság, szolgálattal, felelősséggel jár. A másik, akiről érdemes szót ejtenünk, az pedig Mordokáj, Eszter gyámapja. Ő ott él hívő emberként a pogány Perzsiában, pogány emberek között, és a pogány most tessenek szívesek lenni, nem pejoratív értelemben érteni. Isten népe mindig szétszórva él a nem hívők között, a lelki értelemben pogányok között. Ez a diaszpóra lét, ez megint tipikus, megint törvényszerűség Isten országában. Mi szeretnénk sokszor úgy összebújni, meg jó is néha összejön egy ima közösségre, jó lenne ott lenne a másik támasznak, ha gyorsan felhívhatnám mindig, és akkor megbeszélhetnénk egy-egy szituációt, de nem mindig van így. Hanem mint a magvak szét vagyunk szórva, vagy mint a só szétszórva az ételben, a diaszpóra lét az Isten népének a sajátja, mindig a pogányok között él. És a pogányokért. Testvérek, mi a nem hívőkért lettünk hívőkké. Nem azért elsősorban, hogy mi már biztonságban vagyunk, és bérletünk van Isten országába, hanem a nem hívőkért lettünk hívőkké. A hívők atyát ezzel engedi el Ábrahámot Isten neki ennek a hosszú útnak, hogy megáldalak, és áldás leszel. Az egy dolog, hogy én megáldottalak. A másik része ennek az, hogy te pedig áldás leszel azoknak, akik közé küldelek téged. Nos, hogyan érdemes élnie, vagy hogyan él a hívő ember a nem hívők között? Hát mindenek előtt testvérek úgy, hogy köztük él. Nem lehet kivonulni ebből a világból. Ezt többször próbálták középkori szerzetes rendek, remeték. Látjuk azt, hogy nem volt mindig olyan nagyon sikeres ez az életforma, és nem volt mindig hatékony az evangélium hirdetés. Nem lehet kivonulni. Ott kell lenni, a hétköznapokban. Hogyan él? Hát úgy, hogy helytáll a feladatában. Mordokáj tudomásul veszi, hogy most ez történt, itt vagyunk fogságban, ez a feladatom. Most sírdogálhatna egész nap, hogy miért is történt, meg ő nagyon vágyik haza, meg most ez miért, hogy eljátszhatná az áldozatot, de nem teszi, hanem helytáll abban a feladatban, amit rá Isten bízott. Abban a világi állásban. Kinek mi a foglalkozása köztünk? Abban kell helytállnunk. A reformáció nagy felfedezése volt ez, bár nem volt új, mert a Szentírás beszél erről, hogy az Isten tisztelet nem csak a templomban zajlik, hanem Isten tisztelet a tisztességesen elvégzett munkánk is. Azzal is Isten tiszteljük. Hogyha mások számíthatnak a mi munkánkra, akkor azzal Isten dicsőítjük. Ha megbízhatóak vagyunk abban, az Isten nevére tisztességet hoz. Ha egy hívő ember akkor is dolgozik becsülettel, ha a főnöke nincs a sarkában és nem ellenőrzi folyton, akkor is elvégzi a munkáját, hogyha nem szenzorozzák és nem büntetik. akkor az Isten dicsőségére és az ő nevére tisztességet hoz. Ő tehát helytáll, aztán azt látjuk, hogy lojális. Amikor fölfedezi, hogy egy merénylet készül a király ellen, akkor ő szól. Mondhatná azt, hogy na végre, valami nekünk is. Na végre egy kicsit Isten megritkítja az ellenfeleinket. Hát kit érdekel? Hát ő mi ellenségünk. Milyen jó, hogy nem nekem kell ezt elvégezni, megcsinálják mások helyettem. Nagyon tisztességesen ellenáll ennek a dolognak, nem írja alá gondolatban sem, hogy bárkit megöljenek, gyilkosságban nem részes, szól és megmenti a királyt attól a merénylettől. Ez is jellemző, hogy nem őt jutalmazzák. Megtetszettek ezt figyelni, hogy beírták a történet könyvébe, hogy Mordokáj megmentette a királyt, következő verszak, és ezek után megjutalmazta a király Hámánt, és olyan tisztségre emelte, ami senkinek se volt. Nem? Ilyen is sokszor van. Hogy nem azt jutalmazzák, aki azt a dolgot kidolgozta, beletette egy csomó energiát, aki azt rendbeszedte, átszervezte, és Mordokáj nem haragszik, nem dühöng, megint nem siratja és sajnálja magát, Isten gyermeki Istentől vár jutalmat, az a lényeg, hogy Istennél fel van jegyezve, hogy Isten előtt megálljunk, mint hűséges munkás. És azt látjuk, hogy noha nagyon korrekt ez az ember, becsülettel dolgozik, lojális, helytáll a maga posztján, mégis összeütközésbe kerül. Mégis valahogyan konfliktusba keveredik ezzel a Hámán nevű másikkal, miért? És gyakran látjuk ezt, hogy Isten népe között, noha nem keressük a bajt, és nem keressük a háborút, mégis konfliktusok támadnak körülöttünk. Miért van ez? Testvérek, azért van, mert emberekkel lehet, hogy elmehetünk egy bizonyos pontig. És bármilyen jó szándékok is vagyunk. Sokszor találjuk magunkat választó vonalnál, vagy egy útkereszteződésnél, amikor mi nem mehetünk valakivel tovább, mert az ő isteneit nem imádhatjuk. Nem tudunk vele egyetérteni, mert az ő isteneit mi nem imádhatjuk. Nem tudunk vele tartani, mert az ő eszköztárát mi nem tarthatjuk a magunkénak. Nem tudunk elköteleződni mellette és szövetkezni vele, mert az ő életformáját mi nem tarthatjuk a magunkénak. Mert noha itt élünk, de nem ide valósiak vagyunk. Ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk. És minden jó szándékunk és békességkeresésünk ellenére is ebből vannak gyakran konfliktusok. Hogy a törés emberek ügyek és a hívő emberek és hívő ügyek között sokkal mélyebben van. Nem a mi összeférhetetlenségünk, vagy azért, mert mi most nem tiszteljük a törvényeket, meg nem tisztelünk embereket, meg nem tiszteljük mások szabadságát és mások jogait, hanem az a gond, hogy nekünk olyan tisztelnivalónk van, amit mi nem kerülhetünk meg. Aki minket elhívott, aki minket szeretett, aki önmagát adta értünk, azon mi senkinek a kedvéért, senkinek a barátságáért, a szeretetéért, előnyökért át nem léphetünk. Ebből van a konfliktus. Mordokáj el is mondja, hogy én nem azért nem hajtok térdet Hámán előtt, mert nem tisztelem őt azon a poszton, hanem azért, mert én zsidó vallású vagyok. Úgy látszik, hogy nem nagyon tud ebből kijönni Mordokáj, nem kerülhető el a konfliktus, és akkor eszünkbe jutnak más történetek, amikor Péter és János ott vannak a főtanács előtt, és semmi rosszat nem csináltak, nem köztörvényes bűnözők. Össze-vissza verik őket, és úgy engedik el őket, hogyha még egyszer erről a Jézusról mertek beszélni. És tetszenek tudni, hogy miért imádkozik ez a két ember összevert háttal? Nem azért imádkoznak, hogy Urunk, rejts el bennünket ezek elől, és szabadíts meg, hanem azt kérik, hogy Urunk, add, hogy erővel hirdetessük a te beszédedet. Hogy ne tudjanak minket megijeszteni, és amikor elmennek, meg is mondják, hogy ne haragudjatok, de mi azt nem tehetjük meg, hogy amit láttunk és hallottunk Jézus Krisztusról, azt nem mondjuk el. Nem tehetünk mást. Hogy ott van Pál Efézusban, nem akar ő rosszat hirdetni a Krisztust. De ott van egy diána kultusz, egy diána templom, mindenféle kis műtyűrökkel, ilyen kis imádni való kis szobrocskákkal. És amikor elkezdik az emberek a szobraikat bedobálni a tűzbe, és Demeter ötvös üzlete kezd becsődölni, mert nem veszik a szobrokat, akkor olyan lázadást szítanak a városban az ellenségei, hogy majdnem meglincselik Pált. Nem csinált semmi rosszat. De mégis konfliktusok keverednek. És ott van Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré. És mégis az egyik vádpont az volt ellene nagypénteken, a politikai perben, hogy a császár ellen lázít. Testvérek, azt gondolom, hogy ezt tudomásul kell vennünk, hogy a konfliktusok vele járnak a hitélettel, Ezért imádkozzunk, Isten, adjon akkor, ha erre sor kerül, higgadságot, meg erőt, meg bátorságot, hogy keresztül tudjunk ezen menni, és aztán, hogy ő maga hozzon ki bennünket. És végül a harmadik szereplő, akiről még érdemes szót ejteni, ez a Hámán nevű úriember, akinél lekövethetjük azt, hogy hogyan jut el a sértettségtől gyakorlatilag a tömeggyilkosságig. Egy ember sértett hiúsága egészen tömeggyilkosságig mehet. Érdekes megfigyelni, hogy ő nem nagyon reagált arra, amikor Mordokáj nem hajolt meg előtte. Észre tetszettek venni, hogy más emberek hívják fel a figyelmét, hogy tudsz róla, észrevetted? És miután mások hívják fel a figyelmét, akkor már kellemetlen lenne, akkor presztízsveszteséggel járna, hogyha ő nem intézkedne. Isten őrizze meg bennünket ettől a szereptől, hogy mi legyünk a rossz hírhozói, meg akik felbújtogatjuk a másikat, meg felpiszkálunk egyelőre hamadó tüzeket is. Innentől kezdve beindul ez a gépezet benne, gyilkos indulatok támadnak benne, és eszembe jutott az a mondás, hogy óvakodj a kezdetektől. Hát az ilyen dolgokat vagy leállítjuk a kezdet kezdetén, vagy pedig elsodornak minket. Az agresszió kutatás végzők mondják azt, hogy ez az egész dolog örvényként működik. Örvény természete van. Ha elindul és ezt hagyják, akkor egyre inkább nagyobb években, egyre mélyebben és annyira magához húzza és berántja az embert, és annyira elhatalmasodik ez, hogy aztán már nincsenek észérvek. Egy idő után a szituáció kényszere, már lendületből megy a dolog, és nem lehet megállni és kiszállni. Személyes sértés, aztán felhívták a figyelmét, aztán eszébe jut egy régi történelmi ellentét. Ő Amálekita, Hámán Amálek népéhez tartozik. Amálek és a zsidóság között ősi ellentét volt a pusztai vándorlás óta. Amikor ilyen történelmi dolgokat is be tud indítani az ember, azok megbocsáthatatlanok, népek sérelmei. Aztán isteni erőket is segítségül hív. Azt látjuk, hogy egy hónapig sorsolja a napot, hogy melyik lenne a legalkalmasabb nap a zsidó kiirtására. Tehát ilyen babonás praktikákat művel. Hasonló ez, mint a vudubába, amit hazavisz valaki, és akkor így szurkálja, és az illető majd csak elpatkol valamikor. Aztán bemegy a királyhoz, és úgy állítja be a dolgot, hogy ő mindezt a király tisztességért teszi. Teljes hazugság, amit mond gyakorlatilag. Vannak benne igazság mozzanatok, de a fél igazság az többnyire veszélyesebb, mint a teljes hazugság. Aztán Desenek elgondolja, hogy pénzt ajánl a királynak. Azt mondja, hogy 10 000 talentumot kiosztunk a tisztségviselők között, akik ezt végrehajtják. 10 000 talentum az iszonyatos pénz volt. 2 000 talentum volt a perzsa birodalom bevétele egy évben. Erre van pénz. Tudunk mozgósítani ilyen eszközöket. Aztán elkészítik az írást, és ez azért volt veszélyes, mert ha kiadott a perzsa király egy írást, akkor a perzsák és médek visszavonhatatlan törvénye szerint az érvényes volt. Most nem mondom el a folytatást, nem is lehetett visszavonni, hanem egy másikat kellett kiadni, hogy tompítsák ennek az élét. Tehát ez egy nagyon veszélyes művelet volt, és a végén azt olvassuk, hogy miközben Susán várában és a birodalomban nagy zavar támadt, a király és Hámán leültek iszogatni. Óvakodj a kezdetektől. Testvérek, azért érdemes ezen elgondolkodni, mert valószínűleg nem tartozunk a tömeggyilkosok közé, de szerintem ismerjük ezt az érzést, amikor mélyen megbántottak vagyunk, amikor ez ott dolgozik bennünk, amikor az áldozat szerepbe kerülünk, amikor már mindent ezen a szemüvegen keresztül látunk, a másik minden cselekvését. Képtelenek vagyunk átlépni az ő oldalára, hogy ő vajon ezt miért teszi, esetleg megnézni ezt az ő szemszögéből. És a megtűrt harag, azt mondja az Úr Jézus, hogy annyira veszélyes, a hegyi beszédben van erről szó, hogy olyan, mint a gyilkosság, azonosítja az Úr Jézus a gyilkossággal. Gondoljunk megint Jézus Krisztusra, akit nem lehetett megsérteni, és aki ismer olyan hívő embereket, akiket nem lehet megsérteni, az azt gondolom elcsodálkozott már ezen. Én is láttam már ilyet, bevallom őszintén, hogy én még nem tartok itt. De az az Isten fiainak valami olyan szabadsága lehet, így írja ezt egy költő, azt hiszem Áprili Lajos, hogy hiába ellenem ütés és átok, szörnyű a fegyverem, megbocsátok. Ti is engedjetek meg egymásnak, kérje az Úr Jézus, ahogyan a Krisztus is megengedett, vagy elengedte ti nektek a ti adósságaitokat. Nos, ez a 3 üzenete volt ma délután, ennek az igének van sokkal több is. Esti olvasmányként szív szerint ajánlom a testvéreknek, egy nagyon szép könyv az Eszter könyve. Eszterről tehát az volt, hogy a kiváltság, a szolgálat, a méltóság, az felelősség. Mordokájtól azt tanultuk meg, hogy pogányok között él a hívő nép, helytáll, teszi a dolgát, Istennek akar megfelelni és tetszeni, tőle várja jutalmát, és a konfliktusba keveredik, azt ne vegye személyes sértésnek, hanem tudjon róla, hogy van, amikor nem kerülheti el. Isten maga fog arról gondoskodni, hogy abból kikeveredjen, nem nekünk kell csapkodni, vagdalkozni, haragudni, menteni a bőrünket, hanem ezen menjünk át, Isten ügye ez, és ő fog abból kihozni. És a harmadik pedig az, hogy ne tűrjünk meg magunkban sokáig haragudgyilkos indulatokat, hanem keressük abból a kimenekedést, vagy azzal, hogy megbeszéljük, vagy azzal, hogy kiveszéljük, vagy azzal, hogy imádkozunk, vagy azzal, hogy lelki gondozóhoz megyünk, de ne engedjük meg ezt a dolgot magunkban, mert ez többnyire nem azt roncsolja, akire haragszunk, hanem minket roncsol szét, és megrontja az Istennel való kapcsolatunkat is. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük neked hálásan azt, hogy egy csomó szabálya és törvénye le van írva a te igédben Isten népe életének, és köszönjük, hogy ezek megtanulhatók, és köszönjük, hogy nem kell, hogy ezek meglepetésként érjenek bennünket, hanem ezekre te meg akarsz tanítani, fel akarsz készíteni erre az útra, a tanítványságra, a bizonyságtételre. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te magad teszel alkalmassá bennünket arra, amire elhívtál. Köszönjük ezeket a példákat neked. Te látod, Urunk, hogy a szívünkben áment és igent mondunk sokszor. Köszönjük, amikor a szívünk így felelhet a te beszédedre. De azt is te látod, hogy már is ott van bennünk a szorongás, meg az aggodalom, hogy jaj, de innen ki fogunk menni. Jaj, de nem tudjuk, hogy mi vár ránk holnap. És nem tudjuk, hogy eszünkbe jutnak-e mindezek. És nem tudjuk, hogy lesz-e erőnk úgy cselekedni, hogy te kérted. Te látod, Jézus Krisztus, hogy milyen iszonyatosan gyorsan pörög velünk az élet. Hogy nincs időnk megemészteni dolgokat, átgondolni dolgokat, átgondolt döntéseket hozni. Azonnal kell reagálnunk sokszor. Kérünk, hogy légy segítségű szent lelkeddel, állj mellénk, tess jó nekünk jót. Juttasd eszünkbe a te akaratodat, és kérünk, ruház fel bennünket azzal az erővel is, hogy mi azt görcsök nélkül, erőlködés nélkül, képmutatás nélkül megcselekedhessük. Imádkozunk, édesatyánk, a te népedért ebben a városban, köszönjük, hogy van neked itt néped. Kérünk, Urunk, azokért, akik még talán a járókában tipegnek, de a következő generációk, lelki pásztorai, hívő emberei, hívő népe lesznek ők. A következő korszakok döntéshozói, akiken sok minden múlik. Kérünk, Jézus Krisztus, hogy készítsd fel őket, és hívd el őket magadnak, hogy ebben a világban több legyen az élet, és kevesebb a halál, több legyen a tisztesség, és kevesebb a gazság, hogy élhetőbb legyen, és hogy több dicsősége legyen a te nevednek. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és áld meg a napunk hátra levő részét. Jézus Krisztus nevében kérjük ezeket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.